Az Index bemutatja Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről, legyen az énekes, fesztiválszervező, fénytechnikus, 10 nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük.
A mai vendégem pedig Binder Laura, a folk metalt játszó soproni dal Ariad együttes énekesnője. Jelenleg egyébként napjainkban 2 aktív nemzetközileg is ismert magyar metalzenekar létezik, az Ektomorf és a Dariada. A Covid előtt intenzíven járták a világ metal fesztiváljait, eddig 3 kontinensen, Európa, Ázsia, Amerika, 27 országban léptek fel. Az egyik legkülönlegesebb koncertjük egy metal luxus hajón volt Haitinél. Szia Laura, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, sziasztok, én köszönöm a meghívást.
Na, általában ugye ez a podcast arról szól, hogy a könnyűzene az egy férfias szak, ma, hogy nők dolgoznak benne, mint fesztiváligazgató vagy pirotechnikus, az énekes nőség az nem túl férfias, tehát hogy ez tök értető, hogy valaki énekes nő lesz. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy kihívásokkal teli, már csak a tényleg az életforma miatt, de mielőtt még így rákanyarodnánk az igazán szaftos sztorikra, kezdjük azzal, hogy te hogyan találkoztál ezzel az egész ötlettel, hogy te énekes nő leszel, te tisztában voltál vele annak idején, amikor ezt eldöntötted, hogy ez nem egy szokványos életforma?
Nem tudom, mennyire volt ez nálam tudatos, ha bár most elkanyarodnék nagyon-nagyon korai időkbe. Még azt hiszem harmadikas voltam, amikor fogalmazást kellett írni az általános iskolában, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Megvan még a mai napig az a kis papírfecni megcsárgulva, vagy az a papírlap, hogy fodrász és énekesnő, és ezt így be is tartottam. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, mert ez csak így lendületből leírtam, hogy írjunk valamit, fodrász és énekesnő. Mindazonáltal mindig is szerettem otthon énekelni. Tehát ebbe a vonalban mindig is szerettem volna belehelyezkedni. Tudod, még akkoriban a kazettás magnók, meg a satöbbi világába.
De felvetted magadat egyébként? Nem, a kazettás magnón a legjobb a Rec gomb.
Így van, de nem, én csak így a sprés dobozba így nyomtam ezerrel a kis szobámban, hogy éppen képzelektem, hogy valahol vagyok és énekelek. Aztán a képzelgésből meg az álmokból valóság lett. Összehozott a sors ugye egy szórakozó helyen Ficek Andrással és egy korábbi tagokkal, akik már ugye akkoriban ugye az ős, úgymond az ős bandába beletartoztak, és hát ők már akkor zenélgettek elég. Tehát nem azt mondom, hogy komolyan.
Tehát ez a korábbi, a Dariadának az elődje
ez
volt.
Igen, ez az elődje, ebbe így belecsöppentem, én mint 15 éves kislány, akit már néha napján a szüleik elengedtek a nővéremmel bulizni, és akkor így jött az ismerettség, én ott nagy fütyökkel elmondtam, hogy hát én énekelek, de akkor én ott csak a szobám 4 falán keresztül nyomtam, és hát akkor egyszer csak így mondták a fiúk, hogy hát ők pont keresnek valakit, és hogy meghallgatnának-e, és én el is mentem, egy Alice in Chains nótát nyomtam el a magnóra ráénekelve, és hát úgymond úgy látszik, megvettem a fiúkat kilóra, mert tetszett nekik a produkció. Úgyhogy azóta így, tehát így keveredtem bele ebbe az egész dologba, de amúgy...
Tehát akkor 15 éves korod óta tulajdonképpen akkor még nem Dariada volt, de a Dariada
csapatának. Én úgy ismertem, igen, ezt utána kombináltuk át a dolgokat. Így történt a dolog.
De várj, akkor várj. Mert ez kicsit fiatalabb, mint amit sejtettem. Tehát akkor te nem is tanultál énekelni soha?
De igen, általános iskolában én énekzenei tagozatra jártam. Nagyon szerettem csinálni, közben tanultam furuját, hegedültem 13 éven keresztül, de ezt így nem büszkén mondom el, mert a paraszkantátán kívülöm, hogyha most kezdve fognám a hegedűt, nem tudnék mit eljátszani.
Figyelj, hát énekesnő lettél, az akartál lenni, tehát amit akartál, elérted. Volt akkor ezek szerint közöd a zenéhez, tehát tanultál zenét, inkább talán komoly zenét, hogyha mondhatjuk ezt.
Népzenét, igen.
Énekzenetagozat, igen. De később akkor 15 évesen belecsöppentél egy zenekarba, és onnantól kezdve meg a gyakorlat tette a mestert?
Így van. Voltak akkoriban készültek borzadályos felvételek, ugye joggal mondták, hogy úristen, hát ez nem is énekel meg. Szóval kaptam hideget, meleget, próbáltam ezen átlendülni, és joggal kaptam, mert tényleg egyébként hozzátartozik az igazsághoz az, hogy néha olyan klubokba mentünk, hogy akkoriban a technika még nem is volt ilyen talán, mint manapság, vagy mint az elmúlt 5-6 évben. Néha más nem hallottam, csak mint amikor egy, nem tudom, marék kavicsot bedobnak egy centriző mosógépbe. Egyszerűen nem volt akkoriban se fülmonitor, se semmi, és így, hogy hova tedd azt az énekhangot, és egyszerűen esélyem, sanszom nem volt rá, és hát voltak bizony-bizony katasztrofálisan hamis koncertek az elején, és azt gondolom, hogy most már ezek a régi idők, úgy érzem, hogy ködbe vésztek. Rengeteg tapasztalat kellett ahhoz, meg rengeteg színpadi rutin, de egyébként a mai napig, amíg bele nem üt a dobos az első három takba, tehát én frászt kapok, Isten az atyám, és nem tudom, hogy miért, ameddig nem érzem azt, hogy na kezdünk. Érdekes.
De ez egy jó dolog, nem? Mármint, hogy nekem azon a fejemben, hogy szerintem addig érdemes ezt csinálni, amíg valamit számodra ez jelent, hogy te kiállsz a színpadra és koncertezel, és azzal, hogy te ennyire izgulsz, vagy van egy gondolom valami gyomorideged, amíg el nem kezdődik maga az az első három taktus, addig izgulsz, szerintem ez egy nagyon király dolog. Ez azt jelenti, hogy neked ennek még mindig tétje van, és
igen,
ezt így érdemes csinálni.
Fontos, fontos, hogy elérjen az úgymond üzenet az emberek felé, hogy jól érezzék magukat. Tényleg annyira jó érzés, hogy bárhol jártunk a világba, és ezt azt hiszem, hogy joggal mondhatom, hogy a világba, Japántól elkezdve Tokió, Osaka, 70 ezer tonna metál hajón.
Igen, ezekről mind lesz szó.
Oroszország, tehát hogy magyarul én a jereváni kislány, ahogyan ezt így mondtad, hogy én ott vagyok, és vevők, és nem az, hogy néznek, hogy Jézusom, mi ez a nyelv, vagy mi ez, miért nem angol, fel sem merül. Tehát annyira veszik alapot. Ez nekem, mint magyar embernek, ez annyira jó esik, hogy az anyanyelvemen adhatom elő, és tetszik nekik. Tehát ez valami fantasztikus.
Meg ez egy tanulságos dolog, nem? Hogy nagyon sok magyar zenekar erőlködik azon, hogy külföldi karriert építhessen, ezért angol nyelvű dalokat ír, miközben ti meg 27 országban játszottatok már magyar nyelven, és várnak vissza, és hívnak titeket újra, szóval magyar nyelven is lehet külföldi karriert építeni.
Igen, és ebbe az a legszebb, ezt még halkan megjegyezném, hogy arra vagyunk még rettenetesen büszkék, hogy ezt piaci alapon alakítottuk ki, tehát hogy megkerestek minket, hogy tehát nem csúnya szóval, nem mi kilincseltünk azért, aha, hogy figyelj, hadd játszunk, meg fizettük be magunkat, hanem megkerestek, hogy hé, ember, nincs kedved, és fizettem az úti költségedet, vagy bármi. Tehát így a turné, a minden, tehát ez az, ami még egy olyan pozitív visszacsatolás.
Igen, ezt jó tudni, mert szerintem azt gondolták az emberek, hogy ezt ti alakítottátok így.
Nem, tehát most is Csehországban ott voltunk, oda jön a főszervező, ezt így elárulhatom így halkan, és mondta, hogy gondolkozik a következő fesztiválján, hogy szeretné, hogy ott legyünk, mert fantasztikus, és ilyenkor annyira örül úgymond a szívem, hogy akkor mégiscsak van értelme, akkor mégiscsak van a világon ennek úgymond fogadóképessége.
Hogy emlékszel vissza azon kívül most, hogy nem hallottad jól magad, amúgy az életed első koncertjeire? De akár lehet az is, hogyha most az tényleg ennyi, hogy technikailag még nem volt minden toppon, akkor az életed első külföldi koncertje is lehet.
Húha, életem első külföldi koncertje, azt most ha agyonlőnek se tudom megmondani, hogy melyik volt. Hozzátartozik az én élettörténetemhez, hogy én folyamatosan, tehát dolgozom a zenekar mellett. Tehát
fodrászként.
Igen, tehát egyikünk sem a zenekarból él. Én általában elmentem reggel a kis fodrászatba, hét elején megkaptam az infót, hogy éppen hol fogunk játszani, azt úgy bebigyeztettem a kis naptáramba, és egyszer csak eljött a csütörtök, vagy a szerda, vagy a péntek, vagy a szombat, és akkor jön értem a busz, akkor gyorsan összenyaláboltam, amire szükség van, és én mentem, mint a bolygó hollandi, tehát buszból be, buszból ki, és azért folynak össze, úgymond ezek az emlékek, mert nekem ez annyira sűrű, 12-3 év van a hátam mögött, főleg amikor úgymond 12-be volt az első olyan hazai turné, és ami már úgymond komolyabbnak mondható volt, hogy én csak kapkodtam a fejemet, hogy ja, máma Debrecen, máma ide, máma ott, érted, amit mondok, tehát így. És ezért nincsenek úgymond konkrét emlékeim, mert a folyamatos kialvatlanság, a folyamatos feszültség úgymond, hogy ott legyek, hogy toppol legyek, hogy csinálhassam, hogy amikor így beszélgetünk a fiúkkal, hogy emlékszel, amikor ott voltunk a mit tudom én milyen helyen, akkor jé, tényleg, tudod, így beugrana. De most ugye magamra vagyok utalva, veled szembe ülök, és most nincsenek ilyen kis mankóim. Ilyen emlék foszlányaim vannak úgymond, tehát ilyen érzelmek vannak bennem, és ezek mind-mind pozitív dolgok, tehát pozitív érzelmek.
Ugye neked a párod, talán a férjed is, Ficek András, a zenekarnak, hát már mesélted, hogy vele találkoztál, 15 éves korod óta ismered.
Igen.
Tehát a zenekarnak az énekese, dalszerzője. Szokták mondani, hogy a munkát és a kapcsolatot, vagy magánéletet, azt nem érdemes keverni, mert abból semmi jó nem sül ki. Ti egy jó ideje keveritek már ezt az egészet. Nektek milyen együtt dolgozni? Van abból nehézség, hogy ti este ugyanoda mentek el aludni? Mondd szépen fogalmazva, vagy ez egy tök jó dolog?
Nem, igazából előbb volt a zenekar, és utána lett a kapcsolat. 21 éve vagyunk együtt, 2010-ben házasodtunk össze, és született egy kisfiunk is. Ami nehézséget okozott az, hogy megszületett Andris, a kisfiunk, András Ferenc. Onnantól kezdve a matek. Tehát, hogy...
Ez is kérdésem lett volna, igen, hogy egy 9 éves most a fiatok, hogyha jól tudom, Andris, és az hogy? Tehát, amit te elmondtál, az úgy néz ki, hogy te hétfőtől csütörtökig bent vagy a szalomban, csináld a hajakat, utána meg beülsz egy buszba, és vasárnap hazaesel.
Igen, ez a pandémia előtt ez így volt annyiban súlyosbítva, hogy hétfőtől szombatig csináltam mindezt, és közben koncerteztem. Amióta a gyerek van, ez azóta nehezebb, úgymond a matek, mert amikor pici volt, akkor hova tegyük, hova koncertet nem kéne lemondani, nem is akartam én sem, és nem azért, mert most mit tudom én egy rossz anya lennék, vagy valami, hanem mert mi azt szerettük volna, hogy a fiunk ezt szokja meg, és ebben nőjön fel.
Ez az életetek, igen.
Tehát ő minket kapott, mi meg őt kaptuk a jó Istentől, és mi nem akartunk ezen úgymond drasztikusan változtatni, tehát próbáltunk úgymond kecske káposzta módjára megfelelni a gyereknevelésnek, a kettőnk viszonyának, azért beszélek innentől, mert addig meg olyan, tehát a gyermek születése előtt meg igazából úgy voltunk vele, hogy egyfelé húztunk, egy irányba tartottunk, tudtuk, hogy mit szeretnénk, mit akarunk, és gyakorlatilag szerintem ennek is köszönhető az, hogy még a mai napig most én veled szemben itt ülök, és beszélgetünk erről. És annyiba változott így a gyerkőcnél, hogy azért az aggodalom azért az ott volt, amikor ülsz a légibuszon valahol a levegőbe, és akkor a 2 éves gyereked meg ott van a maminál, és akkor azon imádkozol, hogy lenne zuhanjon. Tehát vannak ilyen dolgok benne, amik úgy beárnyékolták, de ez is inkább utólag, inkább izgalmas, mint...
De bűntudat nem volt soha?
Hát, mint anyának nyilván mindig felmerül bennem, hogy vajon mit csinálok, vagy mit csináltam rosszul. Nem úgy, tehát ezt nem úgy kell most érteni, hogy van valami baj, hanem azért az ember mindig úgy van vele, hogy próbálsz jól megfelelni, úgymond a gyereknek, ebben ennek az anya szerepkörnek, minden szeretetedet átadni a gyerkőcödnek. Próbálok ennek, mondom, megfelelni, néha felmerül bennem, hogy vajon jól csinálom-e, de azt gondolom, ahogyan Andrisra ránézek, a kisfiamra, hogy igen. Igen.
Hát ő már énekelt, ugye, Darjad a lemezen.
Így van.
Azt se hagyjuk ki.
Abszolút neki ez ilyen ösztönből jön, tehát abszolút hallása van. Például most idefele ő is eljött velem, és idefele Bruce Dickinson tóhajtott hallgatni, és hátul énekelt, és pont összenéztünk, és mondtuk, hogy hát zseniális a hangja a gyereknek, és mindenféle elfogultság nélkül. Tehát nem terelgetjük.
Igen, volt honnan örökölni.
Andriska az amióta megszólalt, ő folyamatosan dudorászik, előbb fütyült, mint beszélt, tehát folyamatosan nyomja, és most, hogy már ilyen nagyobb bacska, úgymond, 3. osztálya most fog végezni, azért mi szülők, mi is bátrabbak vagyunk, hogy jó, azért én nem ilyen éjszakában nyúló klub dolgokról beszélek, klubkoncertekről, de például Pestre, amin ugye korábban lépünk színpadra, és mondjuk nem hajnali 4-kor keveredünk ágyba, ilyenekre már elhozzuk magunkkal, részt tud benne venni,
és szeret,
tehát ő ebbe abszolút részt akar venni, és ebbe semmiféle nyomasztás nincsen.
Végre rátérünk a kedvenc részemre, a turnézásra. Felmerült még annó bennem, hogy azért egyszer nőként ennyi férfival tudod így utazni, tényleg ti mentetek Tokióba is, meg mindenhova, tehát a világ végére, az mennyire lehetett egyszerű?
Eleinte én is féltem tőle, legelőször ez akkor ütközött ki, amikor mentünk még a Székelyföldi Rock Maratonra. Egy ilyen, mindegy osztálykirándulást úgy kell elképzelni, és egyedüli nőként ültem a buszon. Hát ugye azzal kezdődött, hogy szóltam, hogy hát mikor állunk meg pisilni, ugye ez egy olyan dolog, ami ugye mindig közbe szól az életbe, és mondták, hogy mindjárt itt félreállunk, itt majd lehet. Mondom, jó, most már ez tök jó. Hát félre is álltunk, mire lekászálódtam, hátul ültem a buszba, minden, nézem, hol a benzinkút. És akkor mondják, hogy miféle benzinkút? hát tessék, így kitárták a karjukat, hogy így van, de egy bokor, egy fanám volt. Úgyhogy nem is tudom hány száz kilométeren keresztül, mert akkor volt alsó, nem tudtam pisilni. Nem mondom, most én nem tudok itt elbújdokolni. Szóval voltak ilyen történetek, amikor ez így kiütközött, hogy problémát szült ez a férfinő különbség, de azt is igazából később megoldottuk. De amúgy nem okozott gondot. Tehát például 19-ben, amikor voltunk ezen az Európa turnén, ez elég friss dolog, akkor ott is úgymond egy darabig egyedüli nőként voltam. De én úgy nem foglalkozom. Tehát én ha kell, akkor együtt, most nem azt mondom, hogy alkoholista vagyok, de együtt iszok a fiúkkal. Ha kell, akkor együtt, nem tudok jobb szót kitalálni, kövezzetek meg, varacskolok a fiúkkal, tehát hogy bulizunk. Nekem ez nem okozott problémát ide beidomulni valahogyan. Nekem, ahogyan mondod, ez tök zsigertből természetes módon jött. Nekem például a fodrászatba, most is nem olyan régen kezdtem egy új munkahelyen, neheztető félem mert tölte, hogy na nekem most ide be kell illeszkednem ennyi nő közé, mert mint nő, és szerintem ezzel te is szembesültél, hogy azért mi nők azért tudunk szemetek lenni.
Ja, én nagyon kilennék, meg szerintem az agyadat nagyon leszívja, hogyha egész nap bentelsz egy fodrászatban, és ilyen könnyed női témákról beszélgetsz, hát én teljesen... Én
meg ez a milyen cipő van rajta, nézd oda, milyen a...
Tehát, kit érdekel?
Én ilyen vagyok, hogy ügyes vagyok, tiszta vagyok, tudod, mint régen a diafilmre rá volt írva. Rendesen megjelennek, stb. Engem nem érdekel, hogy a másik milyen, vagy a harmadik milyen. Mindenki olyan, amilyen. De a nők csúnyák tudnak lenni, és ezzel azt szeretném elmondani, hogy jobban, természetesebben mozgok akár egy férfi társaságban, tehát otthonosabban érzem magam, mint mondjuk egy ilyen női vonalon, mert nehezebben találom meg a helyemet, de lehet azért, mert én magam sem vagyok az átlagos nő, vagy nem tudom, hogy szabad-e ilyet mondanom.
Világos, szerintem ez tök érthető egyébként, amit mondasz. Akartam azt amúgy kérdezni, ezt a koncert utáni varacskolások, ha már itt tartunk, hogy akkor te mennyire vagy koncert után ivós, bulizós típus, illetve hogy ez az évek alatt mennyit változott, mert azt képzelem, hogy azért nem biztos, hogy ugyanúgy nyomod most is, mint nem tudom, 10 éve. Vagy de?
Ez mindig attól függ, hogy mennyi időnk van, mennyire rohanunk haza munkahelyre, családhoz, stb. Régen ugye azért nem voltak gyerekek, ugye nem csak nekünk van kisgyermekünk, hanem szinte már az egész zenekarba kivéve Szög. Tehát most már sietünk haza azért a családhoz, de például most is Csehországba 2 éjszakát el tudtunk tölteni, mert ugye kora délelőtt játszottunk, 5 órás út volt, hogy ki tudjuk magunkat aludni, megjelni.
Világos, hogy mire célzott, Csehországban voltatok, ott muszáj sörözni.
Hát, Pilsner, stb., ugye hadd ne mondjam, isteni. Imádom a sört is egyébként.
Jó, de az olyan, nézők téged most itt nem látnak, tehát nem az van, hogy itt egy leszedált alkesz énekesnővel ülök szemben, hanem te tényleg azt jobban elhiszem rólad egy külső alapján, hogy fodrász vagy, mint az, hogy egy metal, folk metal zenekar énekesnője.
Most volt időnk, és azért ittunk, na.
Megadtátok a módját.
Így van. Tehát volt rá egy kis időnk. És hogyha van idő, meg fogadókészség a többiektől is.
Akkor varacskoltok.
Hát nem vagyunk semmi jónak az elrontói, inkább így fogalmaznék.
Térjünk rá arra, amire a legkíváncsibb vagyok, ami engem a leginkább izgat, ez a hajó. Ez a hajó sztori, amikor voltatok ezen az Independence of the Seas nevű luxus tengerjárón.
Igen, ez azt hiszem, ha nem mondok hülyeséget, a világ 3. legnagyobb hajója.
Úristen. És ugye itt volt ez a 70,000 tons of metal.
Így van.
Nevű fesztivál, ami egy iszonyat nagy menőség, és tudom, hogy a zenekar magát is úgymond meglepte, hogy ti mit kerestek ott egy ilyen eseményen.
Igen.
Mesélj erről, hogy ez mi volt.
Próbálom kiszedni az agyamból, azt hiszem 17-ben voltunk ott, és ez úgy jött, hogy egyszer csak csörgött a telefon, hogy hát nincs-e kedvetek menni erre a hajós kiruccanás, és így talán Kristóf hozta a jó hírt, és akkor így mondtam, hogy hát most te viccelsz, igaz, így nem hittünk a fülünknek, mert ugye mi nyilván tudtuk, hogy ez mi hallott róla az ember, de csak így sóvárogva, majd egyszer, talán megadatik, és egyszer csak a megadatik az megadatott, és akkor szervezni kezdtük, mert ugye azt hiszem februárban volt ez az egész. Itt még téltombolt, és akkor elmentünk a nyárba, ott is volt egy napunk Miami-ba, oda kellett repülni, és onnan indult a hajó. Elmentünk, összecsomagoltunk, gyereket leadtuk, mindenki elintézte a dolgát, és akkor felszálltunk a hajóra, és így az állunk az így koppant így a talajon, hogy ez most komoly, tehát így egy ilyen luxus plázába oltott csilli-villi hodály, a minden földi jóval ellátva volt egy szintnyi, nem is tudom hány ezer négyzetméter étterem rész, ami nem tudnál olyan ételt mondani, ami ne lett volna ott a magyar gulyástól elkezdve, a orosz akár micsodánál, tehát minden volt. Úristen. A hajón, és 0-24-be ehettél, tehát én ott 4 kilót hisztam 4 nap alatt. Na mindegy, nem Isten, is ez a lényeg. Tehát adtunk az érzésnek, és ott az volt az egésznek a milliője, hogy ott mindenki VIP, tehát aki föl, tehát kivéve a személyzetet, mert nyilván ők dolgoztak, tehát ott mindenki tehát befizetett erre az utazásra, ugye megvan, hogy mennyi fő utazhat összesen ezen a hajón, ha betelnek a jegyek, akkor vége, hiába van pénzed, tehát gyorsasági sorrendben tudsz felkerülni, úgymond a hajóra, és ott mindenki VIP, tehát együtt ettünk az Amorphis énekesével egy asztalnál, de...
Tehát ti erre befizettetek?
Nem, tehát hogy...
Én is így képzelem.
Nem, tehát minket megkerestek, meghívtak.
Mint fellépő.
És kifizettek. Tehát
hogy te neked fizettek azért, hogy egy luxus hajón.
Így van.
Zenét.
Így van.
Meg egyél, meg hízzál 4 kilót.
Igen, tehát mindent rendeztek. A repülőjegyet, a mindent.
Figyelj, nem csoda, hogy neked egyben van a házasságod, mert az van, hogy nektek gyerek nélkül együtt olyan élményeitek vannak időről időre, ami szerintem nagyon keveseknek adatik meg. Hát ez meg pláne.
Hát igen, durva úgy mond, hogy így utazgat az ember a világba gyakorlatilag. Igen. A saját jogán, a saját zenéjével, a saját... Tehát erre mondtam azt, hogy piaci kereslet van, úgymond a zenekarra. Tehát nem...
Csodálatos.
Tehát igen. Igen.
Tehát az sem, amit szeretsz, és közben nem az van tényleg, hogy amit szeretsz, azért dolgozol fél évig, hogy nem tudom, zenéhes valahol, hanem titeket azért hívnak, ezt nektek fedezik, csak nyertek ezzel az egésszel. Voltatok ugye Moszkvában és Szentpéterváron is, ott úgy tudom, hogy nagyon nagy kihívás volt felvenni ivásban a helyiekkel a verseny, de elvileg fel kellett venni velük a tempót. Te erre alkalmas voltál?
Alkalmas voltam.
Anyu, nem tudod, hogy most büszke legyél, vagy sem?
Na, hallgass, anyu. Az az igazság, hogy ott is több napot töltöttünk, és elmentünk, meghívott minket a helyi szervező vacsorázni, és ilyen nagy szamovárokból engedtük a söröket, de volt, vagy nem is tudom, hány liter sör benne, és akkor volt egy leány, aki minket kísérgetett a Tatjana, és ő is részt vett ezen az ominózus vacsorán. Éppen arról folyt a szó, hogy hát az orosz nők is hogy tudnak inni, meg stb.
És akkor mondtad, hogy hát a magyarok is tudnak.
És mondtam, hogy hát én nem vagyok egy nagy ivó, de mondom, hát lehet, hogy nem maradnék alul egy versenybe. És ez most nem ilyen egóharc volt, vagy ilyesmi, hanem ez puszta ilyen vidám beszélgetésnek kell felfogni, tehát poénnak. És akkor hát versenyt ittunk egy ilyen literes korsóval ezzel a Tatjanával, hát 3 másodperc alatt megittem a korsósot. Így kontja le, és a kislány az nagyon alul maradt, de...
Pedig úgy, az orosz nők tényleg tudnak inni, úgyhogy ez...
Úgyhogy hölgyeim, leittam az orosz nőket.
Hát azt hiszem, ez egy tökéletes című podcastnek. Menjünk tovább, csak mondjuk, hogy mi minden kis helyből szemezgessünk, ahol jártatok. Japánban pedig úgy tudom, hogy világsztárként kezeltek titeket. Hozzáteszem, hogy Ázsiában úgy alapvetően, hogyha megjelenik egy európai, ha nem is zenész vagy színész, már akkor is sokszor világsztárként kezelik az európaiakat, mert hogy nekik nagyon szépek vagyunk állítólag. De ráadásul ti még zenéltetek is, tehát hogy itt képzelem, hogy mi fogadott benneteket. Ez jó érzés, szokatlan, mert hogy itthon nincs ilyen gondolom, mint Japánban. Én hát ezt sokszor hallom.
Hát a saját hazádban nem lehetsz proféta, azt szokták mondani. Japánban nekem az a tapasztalatom, 4 napot volt szerencsém eltölteni. Tokió és Osaka utcáin, úgymond, mert rengeteget jöttünk-mentünk, tanulhatunk. Tehát én úgy jöttem haza, hogy az ázsiai népektől tanulni kell, és tanulhatunk is rengeteget. Az a tisztelet egymás iránt, az a tisztaságra való törekvés, az a magánszférának a tiszteletben tartása, úgyhogy azt se tudja, hogy kifia borja van az utcán, aki éppen el mellette elmegy. Ha egy zsömlével megy az ember a fején keresztül, akkor se nézik hülyének, hogy úgy mondjam. Tehát minden, ahogyan van, az úgy kell lenni, és nem az van kiírva mondjuk a metróra, ez nagyon szemet szúrt nekem, hogy vigyázz a pénztárcádra, meg a telefonodra, meg tehát nem, hogy hogy vigyázz a táskádra, vagy valami, hanem az volt kiírva, lefordították nekünk, hogy kérlek, ne üsd meg a másikat a váltáskáddal, úgy fordulj meg, tehát érted, hogy...
Mennyire más dimenzió.
Igen, teljesen más, és igen, tapasztaltuk, amíg még nem, mint a koncert helyszínre mentünk, hanem csak így batyogtunk az utcán, először így amerikainak gondoltak bennünket. Amerika, Amerika, és mondtuk, hogy nem, nem, Magyarország, tehát így azért próbáltuk mi ezt reklámozni, és akkor valaki tudta, valaki nem tudta, hogy hol rejtőzik mi kis hazánk. Amikor meg már, mint a zenekar mentünk a helyszínre, ott már ott vártak minket emberkék kis papírlapokkal, vagy a kis CD-nket, amit megvásárolt, megrendelt az interneten, hogy és akkor ott hajbókolt, hogy nem akar megsérteni azzal, hogy hozzám merészel szólni, tehát és én meg jártam ilyen döbbenten, hogy úristen, hát ki vagyok én? Ki vagyok én, hogy én velem így kell beszélni? Tehát mindenkinek megadták ugyanezt a tiszteletet, de ez különösen hatványozott érezhető volt a koncert helyszínén is. A koncerteken pedig, ha hármat tapsoltam, akkor hármat tapsoltak, ha azt mondtam, hogy hé jó, akkor hé jó, válasz visszajött, tehát abszolút vevők tehát voltak.
Mindenben volt.
Így van, mindenben partnerek voltak.
Figyelj, ezek után, tehát hol a legjobb koncertezni? Egyet kell mondanod. Azért ne feledkezzünk meg szerénk is hazánkról, a magyarokról, mert azért úgy tudom, hogy azért a legőrültek bulik, azok a rockmaratonon vannak.
Így van, meg még azért itt halkan megjegyezném, hogy Székelyföldre is szoktunk menni.
Igen,
és
igen.
És hát azért ott is nagyon-nagyon-nagyon jó bulikat szoktunk csapni, de nem, ez nem nekünk köszönhető, hanem a ugye közönség. Nyilván a közönség
persze.
Kell hozzá.
Mi a kedvenc?
Mi a kedvenc?
Laura.
Melyik ujjamat harapjam? Én azt gondolom, hogy az otthonomra szavazok.
Tehát a rock maratonra mondjuk?
Így, hát így igen, azt gondolom, hogy ha választanom kell, akkor igen. És nem azért, mert a többi háttérbe szorul, hanem most választanom kell,
igen.
És most nekem ez volt az első érzésem és a gondolatom, hogy ez az, ami. És egyébként ott nagyon izgulok mindig a rock maratonon a mai napig.
A hazai közönség előtt jobban izgulsz egyébként? Fél, ők értik, amiről énekelsz.
Ez az egyik, a másik, meg azért én mindig úgy vagyok, hogy bármit csinálok az életben, én azt szeretném nagyon jól csinálni. Tehát akár egy leves, akár egy frizura, akár egy koncert. Tehát, és azt gondolom, hogy mi emberek erre próbálunk törekedni, és mindig úgy vagyok vele, hogy amit már beszéltünk, félek a körülményektől, félek a közönségtől, hogy mennyire lesznek most ők erre kaphatóak vajon, vagy hogy mennyire tudom őket most lázba hozni. Mert azért mi is kellünk hozzá, hogy mondjuk feltüzeljünk egy közönséget.
Abszolút. Hát azért az a nagy művészet, amikor van egy déltáni sáv mondjuk egy vidéki fesztiválon, és akkor háromkor ott lézengenek az emberek, leginkább még a lángos szeretnék enni, és abban te csinálj egy bulit. Az sokkal menőbb, mint az, hogy este 8-9 körül, amikor már mindenkiben van is egy kis Tatjana, akkor, akkor már nem olyan nagy szám.
Így van, meg amikor már, és például most is, és nem akarok megint ide kanyarodni, de most ez a legfrissebb, Csehországban 10:30-kor, azt hiszem, akkor keveredtünk föl a színpadra.
Délelőtt,
10:30-kor, és nem csak ácsorgó, szédőgő, kíváncsiskodó emberek voltak, körtáncoltak, megvadultak, és szerintem a tűző déli napon a végére olcsón meg is úszták a sörözést, mert nagyon, tényleg nagyon vevők voltak a zenénkre, a produkcióra, mert bulizni akartak. És ez nagyon fontos egyébként, hogy bulizni akarj. Én például úgy vagyok vele, hál' Istennek a mi koncertünkön nem nagyon van, amikor fönnállsz a színpadon, és csak azt látod, hogy villódzik a telefon.
Igen.
Ne felvételt készítsenek emberek, hanem ott éld meg a pillanatot. Ne vissza akard nézni, hanem éld meg a pillanatot. Hál' Istennek ez a telefonos dolog most már kezd egy kicsit háttérbe szorulni. Persze egy-egy kedvenc
számot,
vagy bármit, oké, örökítsünk meg, visszahallgatni, hú de jó volt, vagy hú mégse volt olyan jó, vagy bármi, de meg kell élni a pillanatot, mert akkor vagy ott, és akkor kell jól érezned magad. Én ezt így gondolom.
Ez egy nagyon jó üzenet. Végezetül van egy másik üzeneted is, ami viszont, ha már azért mégis nőkről van szó, attól függetlenül nem csak nőknek szól ez a podcast, akkor még arról egy kicsit beszéljünk, de tényleg csak röviden, hogy te most egy igazán nehéz idő, tehát elég vígan beszélgetünk most itt, de te közben egy nagyon kemény és komoly időszakon vagy túl.
Ez így van. Azért is nem csinálok úgymond ebből a dologból titkot, mert szeretném, hogyha nem női társaimhoz úgymond eljutna ez a dolog. Tavaly augusztusban észleltem magamon, hogy a hónom olyan egy kicsit fájdogált, és elkezdtem utána járni, és december 16-án engem ütöttek meg daganattal, és most már utólag mondhatom, hogy hála Istennek a daganatokat jó indulatúnak úgymond minősítették, és ezt azért fontos, itt azért is beszéltünk erről, vagy beszélünk erről, mert igenis a szűrővizsgálat az nagyon-nagyon fontos dolognak tartom. Amikor ebbe benne voltam, nagyon sokat gondolkoztam, hogy ezt kommunikáljam-e a hallgatók felé, a közönség felé, a barátaim felé, és arra jutottam, hogy igen, tehát bármi van, ha hipohonder az ember, vagy bármi, igenis nem lehet eléggé óvatosnak lenni, és igenis el kell menni a szűrővizsgálatokra, nagyon-nagyon fontos, mert...
Mert a tiéd, neked se volt semmi a mellette, tehát neked kicsit fájt a hónod alja,
igen,
és pont.
Igen, és ezzel
és szemben... amúgy meg, amúgy mikor hívtak volna be amúgy szűrővizsgálatra? Tehát a kötelezőre?
Most vagyok 37 éves, és azt hiszem 40 év felett. Tehát mire eltelnek ezek az évek, addigra az ember lehet, hogy alulról szagolja az ivóját. Menjetek el, ha bármit észleltek, tapasztaltok, és igen, itt jól mondtad, nem csak nőként, hanem akár férfi, mert ugye sajnos hónajban bárhol meghúzódhat bármi. Olyan világot élünk, hogy csak úgy kapkodjuk a fejünket a vírusoktól és a mindenféle egyéb nyalánságok hallatán. Úgyhogy tessék igenis elmenni orvoshoz, és nem megvárni a kötelező behívókat, hogy úgy mondjam csúnyán fogalmazva, hogy nehogy késő legyen, hogy nagy baj legyen.
Mindannyian nagyon köszönjük neked, hogy elmondtad nekünk, és nagyon reméljük, hogy akkor így minden jó is marad.
Remélem én is, és nagyon szépen.
Mert most sugárzol, tehát hogy az van, hogy jött a legtökösebb csaj, aki közben a leggyönyörűbben és csajosabban néz ki, és közben fodrász, szóval egy igazán jó sztorit hallhattunk tőle, úgyhogy köszönöm szépen, Laura, hogy elfogadtad.
Én is köszönöm a lehetőséget, és nagyon jól éreztem magam. Úgyhogy, és egyébként elmondhatom, hogy ez volt az első nagy interjúm, úgymond.
Wow!
Úgyhogy köszönöm szépen.
Én köszönöm.